Na, lassan megjön a kép, addig elkezdem a szöveget. Ez a jegyzet, amit majd fogtok kapni, az elején látható három kép, meg egy időcsík. Az időcsík azt mutatja, hogy 1950-től 2007, tehát az 50-es évektől alakult ki ez az irányzat. Itt van 60 körül rárakva Maslownak a képe, Rogersnek a képe, és egy ilyen hippi társaságnak a képe. Ez akar így összefoglalni azt a korszakot. Valóban így van ez időben, hogy 61-ben jött létre a humanisztikus pszichológia formálisan. Akkor alapították meg hivatalosan is az irányzatot, méghozzá úgy, mi kell ahhoz, hogy egy pszichológiai irányzat kijelenthesse, hogy ő van. Két dolog, egy folyóirat, kettő egyesület. Tehát általában az ilyen irányzatok úgy odadatálják, hogy mikor jelentették meg a folyóiratukat, vagy mikor csinálták meg az egyesületüket. Szakmai érdekképviselet, összefoglalni, összeszedni azon embereket, akik így vannak, kidolgozni a képzést, tehát hogy mi kell ahhoz, hogy valaki mondjuk humanisztikus pszichológus legyen, tanulja meg a Rogersi technikákat, elmentek, stb. Képzés, kritériumok, legalizálás és emberek összegyűjtése egy kalapra, ilyesmi.
Egy egyesületet egyszer majd létrehozza valaki.
De?
Fizikálisan nem is kell egy hely, mert most már beboldal is lehet,
igen, igen, igen. Hát a telephely kell jogilag, ebben most ne menjünk bele majd máskor, jó?
Nem,
csak csináltunk később.
Ezt a fogalmat, hogy ez mind
kapar. Mondanád még egyszer, hogy mi voltam, mondtam az egyesületre?
Tehát folyóirat és, vagy mi sőt? Mindjárt be akarok rakni nektek egy képet. Humanisztikus. Ez az. Jó, ez mint ilyen logó most itt a háttérben addig. Tehát, mi a kérdésed?
Hogy mit mondtál az egyesületben, hogy mit kell vele? Itt tudom én vele? Hogy mikor működik egy egyesület?
Szakmai érdekképviselet egyrészt, másrészt igen, szakmai képviselet képzés, igen, legalizálás, küldetés, nyilatkozat, megfogalmazása az emberképnek, technikák kidolgozása, stb. Na, a lényeg az, hogy 61-ben adták ki a folyóiratukat, JHP, Journal of Humanistic Psychology. Azért is mondom, elírtam a jegyzetbe, JTP van, az a transpersonális, oké. Tehát majd így, Journal, ugye az a folyóirat Humanistic Psychology. És 63-ban hozták létre az egyesületüket, a Association of Humanistic Psychology, az AHP. Mindez történik Amerikában, és mindez köthető Maslowhoz, ő kezdeményezte. A képen ez a figura, itt a baloldali a Maslow. Körülbelül így nézhetett ki akkor, tehát ez a 50-es évek dizájnja. Ugye Maslow életében egy picit majd találtok egy fél oldalt itt, azt most nem mondom. Minden esetben 57-ben és 58-ban szervezett egy pszichológus találkozót Detroitban azért, hogy létrehozzanak egy új pszichológiát. Miért? Mert amikor itt járunk időben, akkor fönt van a porondon, és működik, uralkodik a behaviorizmus és a pszichoanalízis. És mindenki ezzel ezt tanulta, ezt csinálja, e között örlődik, zsonglőrködik, küszködik, akkor elég ellentétes táborok voltak. Behaviorizmus azt mondja, hogy a tanulás által determinált robot vagy, gyakorlatilag, ugye? Tanulási elméletek, kondicionálások halmaza vagy. A analízis azt mondja, hogy akaratodon kívüli tudatalatból feltörő ösztönös erők bábúja vagy. Tehát kvázi mind a kettő determinált, az egyik az ösztönös tudatalattira mutatva, a másik pedig a tanulásokra. Látom, Riki, nagyon nézel. A múltkor csapat tanulta ezeket.
Nem az
észtél, jó. Ja, olvastál, jó. Oké. Tehát ma már ezekről lehet beszélni, mert előtúroztuk tanulásra ezeket a témákat. Mindenesetre azt mondta Maslow, és még páran, akiket összehívott, hogy hát ezt nem akarjuk tovább, hanem azt akarjuk, hogy kimondhassuk, hogy az embernek van saját akarata, van benne pozitivitás, van benne kreativitás, egyéniség, van benne individualitás. Tehát van egy csomó pozitív része az embernek, ami kimaradt a pszichológiából. Abban az időben a kognitív pszichológia az még gyerekcipőbe járt. Tehát amit a Krisztától hallottatok, a jól összeszedett technikák meg, az a 70-es évekre jött létre igazából. Tehát akkor igazából a humanist, a behavior és analitikus volt a két nagy erő, és azt mondták Maslow-ok, hogy létrehozzuk a harmadik erőt a pszichológiában. Így is nevezik, a pszichológia az első erő, behavior a második, a humanisztikus pszichológia lett a harmadik erő, és így 61-ben, 63-ban legalizálták ezt a szemléletet. Kiemelték az emberi értékeket, az ember fölsőbb képességeit és az ember öntudatosságát. Kiemelték a szabad akaratból való cselekvést, az etikai értékeket. És az ember azon képességét, hogy kompetens az életében, tehát ő saját maga ura, és képes az életét felvirágozni, megvalósítani. Körülbelül ezek voltak a detroiti konferencia találkozó lényege, és ebből csinálták meg az irányzatot. A következőt mondhatjuk, a humanisztikus pszichológia a magasabb emberi jelenségekkel foglalkozik, az egészséggel, a létezés élményével, a szeretettel, a kreativitással, a valamivé válással, az egyéniség kibontakoztatásával, az élet értelmével. Ez mind megvan itt egyébként, úgyhogy annyit jegyzettel, mennyit akarsz, hogy meg fogod kapni a lényeg. Jó? Elmondom azt is, hogy az egyesületnek mi lett a négy alapelve, tehát mire is hozták létre magukat. Négy fő alapelvet írtak elő. Az egyik, az érdeklődés középpontjában az élményeket átélő személy áll. Tehát amit figyelünk, az az ember, az a te élményed. Ahogy te szubjektívan elmondod és megosztod, az lesz a fő szentség. Az ember szubjektív élménye versus amit a szubjektív élményből kiolvasunk, mint elfojtottságok, vagy tanulások, vagy később kognitív hibák. Tehát nem valami olyasmit keresünk, ami nincs benned, de kikövetkeztetjük rólad, a kvázi kívülről látott objektív dolgaink, vagy a viselkedésed, fiziológiai mutatóid, hanem a szubjektivitásod érdekel minket. Ezt tesszük meg a fő érdeklődés középpontjának. Nem egyszerűen az emberek a vizsgálódás tárgyai, hanem a szubjektív világlátásuk. Na, a második pont, hogy az önmegvalósítás és a kreativitás jelentik a szubjektív világunkban a két fő dolgot, amit humanisztikusként figyelünk, kutatunk. A humanisztikus emberkép ennek megfelelően alapvetően jó, tehát hogy az embert alapvetően jónak tartja, születetten egy jó, evolváló, fejlődő lénynek tartja, és az önmegvalósítás minden ember szükségletének tartja. Tehát nem a gazdagok hobbija, vagy aki ráér, és még lehetősége van, ha van kedve akkor, hanem fő dolog, tehát a lélek középponti erője, vezér elve, ami ha sérül, vagy elakad, akkor szenvedünk. Ez a humanisztikus terápiában majd az alapvetés. Rávitték ezt a szemléletet a kutatásra is. Azt mondja ki a harmadik pont, hogy a kutatási problémák kiválasztásakor a jelentésteliségnek meg kell előznie az objektivitást. Tehát másodrendű az, hogy mennyire objektív az adat. Elsőrendű az, hogy egy adott dolog mit jelent az ember számára szubjektívan. Te hogyan értelmezed, neked mit jelent. És negyedik, a személy méltósága a legfőbb érték. A pszichológia célja a humanisztikus szemmel nem az emberek kontrollálása, nem az emberek viselkedésének az előrejelzése, hanem az emberek megértése. A legfőbb érték az emberek megértése és a méltóságok visszaadása. És említek néhány nevet, aki ezeken a gyűléseken és az alapításkor ott volt, ők a humanisztikus szemléletűek. Ugye Maslow-t, Rogers-t mondtam. Rollo May, még egy fontos alak, May, mint a május. Wilhelm Reich, talán hallottatok innen, ahol ezt természetgyógyászok is szokták tanulni, a Reichi terápiát. A Gordon Elport, Roberto Assagioli, őt majd a transzpersonálisoknál fogjuk viszont látni, Assagioli. Lang, akire a Feldman szokott hivatkozni, mint a mestere. R.D. Lang. Hogy? Micsoda? Nem csak példaképpen, hanem tőle tanult fizikailag. Példaképpen meg mestere. A Lang, milyen humanisztikus beállítottságú. A Peirce, gestalt terápia megalkotója, Fritz Peirce. Így van, albetű nincsen. Akkor Sutich. Ezt ide írom mellé, mert a ketten még belülünk elő majd a transpersonális is. Sutich. Erik Fromm, a szeretett művészettel birtokolni vagy létezni című könyvek szerzője, ha ismeritek. Buber, egy filozófus, akire a Wilber sokat hivatkozik. Hát, talán ennyi. Ennyi így elég kezdetnek. Mondjuk ezt a hármat húzom alá, mint akik ezt a négyet, akik szorosabban aztán ennek az irányzatnak a alakjai voltak. Oké. Ugye átlépünk arra a szemléletre, hogy normálból a kiteljesedetté. Erre a négy paradigmára emlékeztek, ugye, amit tanultunk. Idáig a betegből normálissá volt, most jött meg a normálból a kiteljesedetté szemlélet. És szeretnék beszélni most a humanisztikus emberképről. Ha így kezdjük nézni az embert, és elkezdjük szisztematikusan vizsgálni ezt az oldalunkat, a pozitív, megvalósító, méltóságteljes, kreatív, öntudatos embert, milyen kép rajzolódik ki? Ehhez ad nekünk információt Maslow. Rogers fogja megadni az információt ahhoz, hogy hogy kell terápiázni, tehát az emberekkel bánni humanisztikusan. Maslow adja meg az elméletet, az emberképet, hogy milyen embert próbálunk elősegíteni, válni a humanisztikus munkánk során. Maslownak az elmélete, amiről most fogok beszélni nektek, össze van foglalva a Lét pszichológiája című könyvben, amit ma nem hozott el Zelei Pali, mert külföldön van. Javasoltam, hogy hozza el. Ezt mindenképp vegyétek meg. Erre is javaslom. Nem kötelező, de javasolt. Kötelező csak a jegyzet. Nagyon jól összefoglalja azt, amit most fogunk beszélni, és kifejti részletesen. A Lét pszichológiája felé. Maslownak az elmélete 4 pontba foglalható össze. Először is abba, hogy elkülönítette az emberek szükségleteiben két nagy korszakot, két nagy világot. Az úgynevezett hiány szükségletek és a létezési szükségleteknek a működésmódját. Ezt hallottátok-e már ezt az elméletet? Az majd ebből jön, de az egész erre épül azelőtt, hogy végül is két nagy korszak van, amikor a hiányokra építve épített fel az életed, és amikor a létezésre épített fel az életed. Szó, egy picit mondok róla. Tehát ez az egyik nagy téma a Maslownál. Aztán a piramis szükséglet, szükségletek piramis hierarchiája a másik nagy téma, ami ebből bomlik ki tulajdonképpen. A harmadik nagy téma az önmegvalósító ember jellemzői. Milyen Veronika, mikor teljesen kibontakozottan megéli önmagát. Erről szól Maslow ezen pontja. A negyedik pedig a csúcsélmények jellemzői. Tehát mik az emberi csúcsélmények jellemzői. Oké, nézzük az első témát tehát. Hiánykielégítés, hiány, vagy létezés. Odaíratjuk, hogy fejlődés. A hétköznapi normál embert a hiányainak a kielégítése hajtja, mondja ki Maslow. A fejlett önmegvalósító embert nem, hanem a fejlődés vágy és a létezés igénye hajtja. Ez olyan, mint két emberfaj, ha kicsit karikírozni akarom. Másképp viselkedik, másképp érez, átrendezi az életét, másképp keresi a pénzt, másképp kell, másképp van fönn, másképp fekszik. Tehát egy nagy lelki korszakváltás, hogyha sikerül megcsinálni valakinél. Hogy dolgozott Maslow ebben a vizsgálatában? Az ilyen embereket interjúolta meg. Tehát fogta magát, és megvizsgált egy csomó, ugye Amerikában él, amerikaiakról van szó legfőképp, aztán ma már validálva van a többi ember is. Minden esetre olyan embereket, akik túl voltak az életük felépítésén, kaja, család, pénz, kocsi, frigider, stb. Projekten, és volt idejük, kedvük arra, hogy tovább menjenek és felébresztik magukba a mélyebb lelki igényeiket, a fejlődést, a létezést, és velük csinált interjúkat, és azokat tartalomelemezte, vizsgálta, és onnan szűrte le, hogy ők milyen emberek is. Oké. Tehát arra jött rá, hogy az átlagos embert a hiány hajtja, méghozzá fizikai hiányok betöltése, éhes vagy eszel, bizsereg a kettes csakra, szeretkezel, ugye csinálsz magadnak házat, ott megnyugszol, hogy van tettő a fejed fölött, meleg van és szép a szobád. Tehát hiány, kielégítése, megnyugvás, és ez a hullámzás, ez a játék megy bennünk. Ezek hajtnak minket. És vágysz arra, hogy elismerjenek, neved legyen, szereped legyen, fontos legyél. Ezeket pedig szociális hiányoknak nevezi, és abból fogod a szociális késztetéseknek. Tehát egyrészt a hiány az fizikai, másrészt szociális. És ezeknek a kielégítése, betöltése jelenti a fizikai vagy szociális motivációkat. Ezt elnevezte az angolból úgy, hogy D-motivumok, vagy motivációk. Az angol deficiency szóból jön a D, az azt jelenti, hogy hiány, elégtelenség, a deficiency. Tehát a D-motivumok azok a deficiency, vagyis hiány motivumok. Amikor ezeket kiéljük, akkor úgy tűnik, hogy eltűnnek. Ugye? Tehát ha megvan a kocsi, megnyugszol, hogy neked van, de jó. Vagy két év múlva elkezdesz nyugtalankodni, hogy most már egy jobb modell kéne, vagy ez már uncsi, kéne egy másik, vagy rájöttél, hogy még két négyzetméterrel több hely kell ahhoz, hogy te boldog legyél a kocsidban, nagyobb kell, vagy nincs benne CD, csak kazetta CD-s kell. Ugye? Szóval, hogy látszólag megszűnt a motiváció, de utána újra föl kell. Ez a hiány motivációknak a jellemzője, hogy átmenetileg megnyugszik, megint föl kell, és ez vég nélkül megy. Legalábbis, amíg ebben az üzemmódban élünk. A hiány motiváció a következőt mondja. Legyen sok pénzem, lakásom, legyen családom, legyen kocsim, mindig tele legyen a hűtőm, illetve egy jó nagy amerikai hűtő legyen, bankszámlám tele legyen, a lakásom jó legyen, elég nagy legyen, jó cuccok, jó bútorok a fizikai részről, szociális részről, legyen hatalmam, szeressenek és ismerjenek el. Jó? Körülbelül ez. Ez a mi nyugati kultúránk értéke, erre épülünk, ezt célozzák az intézményeink. Erre épül a vállalkozás, az üzlet, a cégek, az oktatás, ilyen ezt megvalósítani képes emberré nevel minket. Ez a mi világunk, valljuk be. Ugye? És nagyon ügyesek vagyunk, hogy eljutottunk a barlangból, ősember, oda, hogy gyakorlatilag ezt az egész szükségletvilágot már ki tudjuk elégíteni társadalmi szinten. Oké? Okay. A másikat úgy hívjuk, hogy B motivumok, a beingből. Tehát angol azt jelenti a being, hogy létezni. B motivumok. Az ilyen szemét az önmegvalósítása ösztönző belső lelki növekedés vágy hajtja. Lelki növekedés vágy, ami fölé emelkedik az előbbieknek, vagy elsődlegessé válik. Létezés és növekedés, amit át akar élni a személy. És Maslow azt is kimondja, vagy leírja, hogy így vagyunk a szeretettel is. Amíg azt éljük, hogy a hiány motivumokat elégítjük ki, addig azt szeretjük, aki ebbe segít, aki nem segít, azt vagy nem szeretjük, vagy közömbös. Tehát nem beszélhetünk feltétel nélküli szeretetről, amíg itt tartunk. És pszichológus szemmel nem is akarunk róla beszélni. Ellentétben a vallással, akkor azt mondja, hogy szeress már feltétlenül párnánk. Ugye? Hát bocs, én nekem most más a dolgom. Nem érek rá, mert föl kell építeni az életem, ugye? Nekem ezt teszik nagyon a humanisztikus szemléletben, hogy leveszi rólunk ezt a vallási, meg spirituális izé terhet, és lehetsz az, aki akarsz. Aki itt jár, annak ezt segítsük, és ebbe teljesedjen ki, és hagyjuk békén ezzel, amíg a lelkének meg kell élni ezt. Nagyon fontos. Mert tudjuk, hogy akkor fog feltétel nélkül szeretni, ha ebbe megnyugodott. Mert ez a lélek törvénye, ugye? Úgyhogy ez szépen leírta Maslow, hogy itt van a D-szeretet, tehát ami a hiányon alapuló szeretet, szükségem van rád. Ugye, milyen szépen mondja a magyar? Szükségem van. És ha szükségem van, akkor szeretnék azt a szükséget így kitágítani, mert ha kitágul, akkor megnyugszom. Bőség, így van. Szükségből bőség legyen, és ha bőség van, akkor szó szerint ellazulnak az izmaim, ellazul a testem, megnyugszom. Így működik ez az oldal. Szeretetből is szükségem van, adjál, légy szíves, adjál. Megkaptam még egy kicsit, megnyugszom. De nem örökre, holnap újra kezdem.
Például?
Alap. Az alap. Így van. Így van. Mindjárt majd megnézzük ezt pontosan, az átmenetet, meg a törvényeket. Nem kizárt. Nem kizárt, de mint lét. Tehát azt kizárt, hogy te ilyen is legyél, meg ilyen is. Az lehet, hogy ilyen vagy, és vannak csúcs pillanatok, jó pillanatok, mikor belelazulsz, feltétel nélkül szeret, stb. De az önmegvalósító ember az átköltözött ide.
Egyébként Bezuan, ő is egy jó kis...
Én ismerek őt, aki soha.
Jó, hát...
Személy szerint kettőt az életemben, tehát elég kicsi a pálya. Az meg kell mondani, ugye nő a magasság, csökken a kitérdés. Nem. Most nem.
Egész kiváló, no, mert vissza tudnak zuhani egész.
Lehet.
Például vegyünk egy költőt, nagyon jó versekedi József Attila, az időnként olyan elviselhetlen, hogy
Latin. Hát József Attila nem biztos, hogy itt élt a feelingből, itt élve.
Jó, akkor más.
Ez tömény depresszió meg szenvedés. Na minden esetre, ha valaki ide költözik, erről szól az elmélet, hogy ha valaki ide költözik, akkor az ott marad. Transformálódott személyiség versus egy itt élő személyiség, akinek vannak csúcsélményei ide. Ugye? Jó pillanatok. Az sokunknak van, vagy sok ilyen személynek van. Tehát hiány alapú szeretet, szükségből bőségre vágyó, vagy létezés alapú szeretet. Azért szereti a másikat, mert van. Mert olyan, amilyen. Önmagában örömteli és jutalmazó a másik, gyakran ilyen állapotból még a hülye másik is. Tehát látva a másik mondjuk karakterfixáció gyengéit, egy ilyen állapotból azzal együtt lehet szeretni. És még azt is csodálni, hogy de szépen csinálja az ő hülyeségét. Furcsa kicsit, de van ilyen szeretet állapot. Szerintem ez az, amiről Krisztus beszél. Csak Krisztus nem hagyta hátra a kézikönyvet, a technikai leírás, hogy hogyan csináljunk magunkból ilyen embert. Ugye? Az alapelv le van írva. Jó. Erik Fromm pedig úgy fogalmazta ezt meg, tehát B-szeretet. Erik Fromm úgy fogalmazta meg, hogy birtokolni, ez az oldal, ez pedig létezni. Ez a könyvének a címe, a Magyarországon megjelent egyik könyv, hogy birtokolni vagy létezni. Aztán tovább bontva ezt az elméletet, kirajzolódik, hogy a fizikain belül is mi az a sorrend, amit az ember ki akar egész elégíteni, és a szociálison belül mi az a sorrend, és aztán itt a létezésen belül is mi azok az almotivációk és sorrendek, amiket ki szeretnénk elégíteni, és ezeket egymás fölé rakva jön ki a szükségleti piramis, amiről sokan hallottatok már. Erről van szó. Föl kell nagyítani, úgy látom, hogy lássátok. Most jó? Olvasható. Jó? Nézzünk csak ide, erre az oldalra. Ide van, hogy hiánymotívumok, vagy D. Ez a sáv. És itt fölül a növekedés, vagy B-motívumok. Itt vannak. A hiányba ez az alsó zóna, ez a fizikai motívumok világa, ez pedig a szociális, társas motívumok világa. Részletezve az alapvető, tehát a fiziológiai szükségletek vágya, oxigén, víz, táplálék gyakorlatilag. Azt is kimondja a maszlói hierarchia, hogy amíg nincs kielégülve egy szint, addig a következő nem tud jönni. És itt jön, amit te mondtál, Veronika, hogy valóban ezt a fajta emberi értéket azt tudja elérni, akinek ez biztosítva van. Ez nagyon fontos. Az, hogy hogy van biztosítva, az már szubjektív. Tehát lehet, hogy te úgy érzed biztosítva lenni, ha egy 200 négyzetméteres, háromszintes úszómedencés házban élsz, akkor nyugszik meg neked ez. Lehet, hogy valaki úgy, hogyha egy egyszobás szuterénben lakik, nem tudom, havi 80 ezer forintból, akkor is megnyugszik. Tehát ez az már egyre fejebb, ez már a szubjektív része ilyen szempontból. de viszont szubjektíve meg kell lenni ennek. Oké? Na, a fizika is ez. Ha ezt túlélted, tehát hajléktalanságba túléled, ugye hajléktalanok vannak reálisan ma itt, akik ezzel küszködnek. Koszos, büdös, zuhanyozni kéne, egészségesnek kéne lenni, normálisan kéne tudni enni és inni, ugye? Kéne egy tiszta hely, ahol lakhatok, stb. A tiszta hely, ahol lakhatok, az már itt egyel följebb. Itt vannak a fizikai biztonságok. Háborús övezet. Először kell tudni kaját rabolni, ugye, hogy egyáltalán túlélj, és aztán egy jó kis menedéket találni az éjszakára. Tehát az a második szint, a biztonság a szintje, a fizikai biztonság, lakásmenedék. Tehát mindannyian, hogy mondjam, hajtva vagyunk belülről, hogy elintézzük magunknak, hogy legyen lakásunk, vagy albérlet, vagy valami. És hogyha ez nincs, akkor ez fontosabb lesz, mint a megvilágosodás. Azt garantálom.
Szexualitás is
igen. Nem, az... Lehet csak... Igen. Igen, igen, igen. Igen. Itt van egy további bontás. Lélegzés, táplálék, víz, szex, alvás, homeosztázis és kiválasztás, vécézés. Ugye? Homeosztázis a belső biokémiai egyensúly. Szex az nem. Ott van. Hol legyen? Na mondd, hol? De a titkárnője validálta. A szex az komplex az embereknél valóban, tehát érzelmi szükség mindenféle van benne, de van egy ilyen szintje is. Gumipasi. Igen. Nézd, állj, egy párkapcsolatban az full komplex. Tehát ha te választasz egy pasit, mint nő, azt mondod, hogy azért választottam, mert olyan okos vagy, mert olyan vonzó és figyel rám, de lehet, hogy azért is, mert ugyanúgy gondolkodik, mint te, mert azért van egy jó lakása vagy kocsija, vagy de ezt nem szoktuk bevallani, ezt más nők, én nem. Ugye? Véletlenül vezet egy céget, és nagy presztízse van, de nem azért választottam, csak mert olyan, hogy melegszívű. Szóval egy párválasztásban full komplexen benne van, hogy te hogyan érzed kielégítve a te szükségleteidet a másik által megsegítve. Okay? Ez itt a fiziológiai szex részét célozza. A lelki biztonságérzés, ami például a nőknek nagyon, a faciknak is, de a nőknek nagyon fontos, az már itt lesz. Ugye? Tehát mondjuk egy szexuális együttlét sok nőnek akkor kielégít, hogy csak ha megkapja a kedvességet, törődést, a intimitást és a lelki összhangot, ugye, az már valóban itt van, följebb. Az a szintje. De az már egy másik szükséglet, ami ráépül erre. Mondjad? Sokat nem tudják elképzelni.
Most erre van példa, nem? Jó, társas szex.
Figyelj, valószínűleg, igazad van egyébként, valószínűleg itt tovább lehet bontani ezen belül is. Hogy először a kaja, aztán a szex, mondjuk. Kire a mutánsoknál, ahol fordítva van. A vágy előttör, igen, az igény előttör. Biológiailag predesztinálva vagy, hogy akarsz szaporodni. Még az is megvan a hierarchiában, most sajnos azt nem tudom fejből, hogy a táplálkozás és az alvás közül melyik van előbb. Tehát, valaki szerint az alvás előbb van.
7 napig, ha nem alszik, vagy nem álmodik, akkor
meghal. Akkor meghal. 50, így van. Így van. Szóval az idegrendszerünk ad egy hierarchiát, hogy mit kell csinálod először és másodszor. Igen. Na, tehát a második szint a fizikai biztonság, és ha ezek vannak, akkor kezdünk el keresni érzelmi kapcsolódást és érzelmi biztonságot. Ugye? Szeretet és valahová tartozás hívja az alapsémában Maslow. Itt az a hívva, hogy barátságok kötése, családalkotási vágy, szexuális intimitás. Oké? Okay? Tehát itt van a szexuális intimitás, itt meg a szex, mint primér dolog. Tehát az intimitás igény itt jön. A megerőszakolják a katonák a nőket, az pedig itt jön. Ugye, amikor visszamennek az emberek a alapszintre, tehát a napról napra a kaja szállás, ez a háborús övezetet nem vett mondom. Tehát a valóvá tartozás, az érzelmi kötődés, és az azáltal kapott biztonság van itt. Fizikai biztonság, érzelmi biztonság. Valahová tartozni. Utazz el külföldre. Mi az első, amivel eltelik a figyelmed nagy része? Hol fog aludni ma éjszaka? Ugye, hol a szállás? Eszeveszetten keresel, telefonálsz, legalábbis én, hogyha nem szerzem előre. Hol az étterem? Mondjuk Indiában, nem tudod olvasni, van kiírva, most WC vagy étterem? Ugye, fodrászat vagy étterem? Tehát azzal megy a nap nagy része, hogy túlélés, lakás, evés, és utána legalábbis rám szokott törni elég hamar, egyedül utaztam Ázsiába, egy rettentően szorongató egyedüllét érzés, és mint egy kisgyerek úgy szomja azon, hogy valakivel beszélgethessek ezekben a idegen kultúrákban. Mert full ki vagyok esve az egész piramisból, mondjuk Ázsiában, ha egyedül vagyok, és újra föl kell építkeznem. Ilyenkor az emberek nagyon nyitottak, nyugatiak a vonaton, azonnal összebarátkoznak, azonnal megosztják az infókat, együtt mennek aludni ide-oda, együtt vannak egy-két napig, nagyon kell ez, hogy meglegyen a valahová tartozás, ugye? Nagyon, nagyon érdekes. Vagy valaki elköltözik egy új faluba, egy új városba, akár egy új országba, akkor is ezeket újra föl kell építenie. Jó, tegyük föl, ez megvan, utána jön a megbecsülés. Ha már úgy tartozok valahová, akkor valaki lenni is akarok. Szeretnék lenni, ezt itt az alsó a szebben cizellálja. Úgy hív ezt a szintet, hogy önbecsülés, esteem. Önbecsülés, magabiztosság, elérni dolgokat, szociális pozíciókat elérni, szociális teljesítményeket elérni, alkotni valamit a társadalomban, amiért elismernek. Mások tisztelete. Ez nem ismétel. Ez megint csak jó hír, mert spirituálisok gyakran küzdenek azzal, hogy ők az egón túl vannak, tehát szerények, tehát nem fontos nekik, hogy őt elismerjék. Mert az egyenlő ego. Nem tudom, ismeritek ezt a küzdködést, meg sztorit. Bullshit. Ha itt tartasz, akkor igaz, de ha még nem lett meg neked a státusz, a szociális státusz, akkor azt meg kell csinálni, hogy harmonikus, nyugodt személyiséged legyen. És bizony meg kell. Tehát mindannyian humanisztikusék, meg indiánék, meg spirituálisok szerint csodálatos teremtmények vagyunk. Egyedi, individuális kincsei a teremtőnek. Ugye, akinek az a dolga, hogy hasson, sugározzon, virágozzon, dolga legyen, működjön, megbecsüljék érte. Tehát gyönyörű virágot is megbecsüljünk, így nézzük, kirakjuk a szobába. Magunkat is. Más persze a fals hatalom, az önkényes hatalom, az erőszak, a tülekedés, stb. Stb. Tehát játszvázni lehet. Az igény az szerintem tiszta és jogos. És Maszló óta ezt legálisan ki lehet mondani. Nagyon fontos. Megbecsülésre van írva, szükséglete. A megbecsülés szükséglete akkor elégül ki, hogyha jogos. Tehát ha te, nem tudom, az cégednél kineveznek igazgató helyettesnek, de érzed, hogy a portás fölött van egyel a képességed, akkor nem leszel boldog, hiába van meg a cím, ugye? Ha viszont megvan hozzá a képességed, és egybeesik a képességed a pozícióval, akkor az nagyon kielégítő. Úgy az, hogy a helyeden vagy, szociálisan, társadalmilag. Oké. Okay. Tehát megvan a kaja, a frigider, megvan a lakás, a ház, megvan a tartozás, az elismertség, megvan a valami produktív szakma, amit csinálsz, és amiért ismernek el jogosan. Körülbelül ekkor érkezel el a csúcsához, a nyugati létnek és az egónak, a személyiségnek. Még két dolgot bele szoktak tenni, de Maslow belerakott, ez az Atkinson könyvben van. Ez a kettő kognitív szükségletek. Tudni, érteni, megismerni. Tehát a jólétű személy előveszi a könyveket, és azzal tölti az idejét sokkal, hogy érdekes dolgokat tanul, olvas, előadásokra jár, gondolkozik, próbálja értelmezni magát és a világot, és ez örömteli. Ezek a kognitív szükségletek. Hé! Ezzel is el tud telni évek, évtizedek. Esztétikai szükségletek, ami ezután jön, hogy nézzétek meg a gazdag embereket, a milliómosékat, a kultúrált milliómosékat. Csodálatos lakberendezés, ugye? Egy lakás egy remek mű. Gyönyörű festmények, csodálatos szökőkút és kertrendezés. Tehát, hogy abban leli körülünket, hogy szépséges harmónia maguk körül. De ennek régen nagy kultúrája volt az arisztokrácia, a francia kastélyok, francia, nem tudom ki állt a Loire völgyébe, ott ilyen költemények vannak, meg Angliában. Tehát ha olyan emberek ültek ott az ilyen székekben, meg helyzetekben, akik mondjuk ezt megvalósították, akkor tudott ennek kultúrája lenni. Bizony. De lehet, hogy egyszer valakinek egy 50 négyzetméteres lakása van, és ott azt rendezi be szépen. Most csak kiemeltem egy nagy társadalmi példát, tehát nem függ, hogy milliómos vagy nem. Minden esetre, ha ezek megvannak, akkor erre, ez a motiváció, ez a késztetés van az emberekben elő. És azt mondja Maslow, hogy ennyi. Itt teljesedik be, hol is volt ez a, ez a szint. Tehát ide még beraktuk azt a kettőt. És ez ha megvan mind, akkor kezd el mélyebbre kérdezni. Akkor azt kérdezett, hogy mi végre élek én? Mi az én igazi dolgom? Szeretném magam megtalálni most már úgy, hogy nem azért csinálok valamit, mert hogy túléljek, nem azért, hogy elismerjenek, ez már mind megvan, már unom mondhatni, vagy úgy megnyugodtam benne. Most már arra vagyok kíváncsi, hogy belülről mi jön ki belőlem. Igazán tudni akarom mélyen magamat. Ez az önmegvalósítás szintje. A belső önmeghatározás és öndefiniálásnak a korszaka. És ez az a pont, ahol átvált erre a világra és térfélre az ember lelke. Ilyenkor a személyek elkezdenek önismereti csoportokba járni, ugye, keresni magukat, ilyen tréning, olyan tréning, workshopok, spirituális keresés, keressük magunkat. Tehát végülis segítőhöz, terapeutához vagy azért jön valaki, mert az alsó spektrumot járja és akar összeszedődni, vagy lehet, hogy azért jön valaki, mert nyílni akar, ugye? Mert ez téli éppen, és ebbe kell segíteni. Ez inkább tréning jellegű, az előző inkább terápia jellegű. Oké. Milyen egy önmegvalósítási szinten levő ember? Erről csodálatos leírást kaptok majd jövőre, akkor részletezzük. Jövőre, nem lehet mindent egy nap. A Susan Cook Reuter nevű hölgynek a egofejlődés elméletében. Neki vannak nagyszerű leírásai ennek három alszakaszáról. Tehát itt még további precizitások lesznek. Mindjárt meghalljuk a Maslow verzióját az önmegvalósító emberről. Előtte azonban még hozzáteszem, hogy ha ebbe is megnyugszik az ember, akkor jön a transzcendencia vágya. Tehát amikor a transzcendencia, a spiritualitás válik a fő vezérelvi az életben. Azt gondolom, hogy ugye van a spirituális robbanás és nyílás kultúránkban. De ha megnézzük ezeket az embereket, akár magunkat, vagy ismerősi köreinket, úgy spirituális sokkal olyan emberek, hogy közben még nem valósultak meg a szintek. Tehát kell pénzt is keresni, ugye gyűjt a lakásra, vagy fizeti a banki kölcsönöket, vagy neveli a gyerekeit, vagy szóval ezeket el kell intézni, úgyhogy a spiritualitás egy adalék. Tehát nem az egész napot átható fővezérelv sok egészséges embernél, hanem adalék. Olyat is láttam, aki egy szétesett személyiség, és a spiritualitással tölti ki a napjait. Az is egy kategória, meg van olyan, aki tényleg megnyugodott ezekbe a faktorokba, és a spiritualitást tölti ki a napjait, és kész, és úgy maradt, és azt lehet tudni, hogy ez már csak így lesz, amíg él. Mondjad.
Gyakorlatban mit jelent a spiritualitás? Tehát én ezt még ennyire nem látom, hát, hogy mitől leszek én spirituális?
Aha.
Minden a meditálok?
Számtalan dolga lehet. Lehet az is, hogy minden nap meditálsz, nem, számtalan dolga lehet. Lehet, hogy a kertedben kertészkedsz, és közben a elementárokkal beszélgetsz, és nem meditálsz, hanem ezt csinálod. Lehet, hogy fél napokat töltesz csatornázásba, és aztán könyvet írsz, és előadásokat tartasz róla. Lehet, hogy szerzetes vagy, és egy kolostorban élsz sok évig, és ott gyakorolsz. Csomóféle variációja van. Például. Úgyhogy különösen nyugaton. Tehát itt ugye már nem sémák szerint spirituális sódunk, hanem egyéni módokon. Oké. Okay. Ezzel még egy dolgot mondok, hogy akkor tudsz normálisan spirituális lenni, hogy már úgy, hogy ha életed nagy részét az akarod, hogy az legyen, akkor ezeket meg kell oldanod. Most ilyenkor behozhatod ellenérvnek, hogy na de hát kérem, Indiában, ott az utcán, ott fekszik, narancsága, ruhába, semmilyen nincs, szádu, ugye, szent ember. Hát hol van itt a szükségletek, meg elismer, semmi. Magányos, szerencsétlen csávó, naponta összekódulja a kis kajáját, és mégis spirituális. Mit gondoltok, hogy van ez a szádu esetében?
Ez a harmadik jelző.
Oké, okay, de hogy vannak megoldva ezek a dolgok? Meg vannak oldva, vagy nincs?
Megvan.
De hogy van megoldva?
Ennyi a szükséged.
De hogy nyugodod bele? Azt mondsz, hogy nem fog belnyugodni. Csak ha ezek megvannak. Így van. Így van. Olyan, azt mondta velük, olyan társadalomban él, ahol tudja, hogy neki ez biztosítva lesz. Egy, szádú ember megjelenik az ajtódba, sipítsz ki háziasszonyként, és boldog vagy, hogy megtisztel, hogy becsöngetett. Hajléktalan becsönget, nem vagy boldog, hogy megtisztel. Tehát azok az emberek nem hajléktalan, nem ez. Megtisztelő egy. Tehát rendkívül a legnagyobb társadalmi presztízse nekik van. Ott kezdődik. Úgy sétál az utcán, hogy tudja, hogy mindenki szent embernek tekinti. Ugye? Társadalmi presztízs megoldva. Valahová tartozás, bármelyik asramba bemegy, rögtön beültetik a főszékbe, megoldva. Biztonságérzet, szent embert nem szokták bántani, kettő, Indiában egész évben 30 fok van, a fa alatt csodálatosan elalszik. Ahogy te egy csodálatos augusztusi éjszakán kínálsz, mondjuk a ház előtt a kertben. Három, kaja, bárhova bemegy, adnak neki. Ugye? Tehát adomány. Tehát ezekben a társadalom, és valóban a szent ember pénzhez nem nyúlhat. Mondjuk van a buddhistáknál, a legszigorúbbaknál nem kezel pénzt. De mindenki más mindent ad neki. Tehát ezekben a kultúrákban ezek meg vannak oldva. Maga a kultúra csinálja meg a háromszöget, a piramist, hogy a tetején ülhessen a szent ember, akár mint szerzetes, akár mint magányos vándor, akár így úgy amúgy. Attól lehet, hogy még ő szorong, vagy át kell dolgozni a szorongását, hogy vajon ma is meg lesz-e a betevő, de alapvetően tudni lehet, hogy ki van szolgálva a kultúráltal, hogy nagyon jó esély van rá. Tehát nálunk nem működik az, hogy te jelenleg, a mi kultúránkban is megvolt ez, tehát voltak a szerzetes rendek, de összeomlott, azt gondolom. Nem működik már. Más kultúra lettünk, mint 1200-es években, ugye, vagy egy középkori keresztény, vagy azelőtti. Amikor remete volt Vácon, remete volt a Szobi barlangnál, tehát vannak ezek a remete helyek Magyarországon, Mária remete, így is hívják. Régen így volt. Más összeomlott ez a kultúránkban. Most már nem biztos, hogy éreznéd magad, ha egy vándorbottal vándorolnál darószuhába a mecsekbe jövő héten. Azt gondolják, hogy valami bekattant ezócsávóval, vagy egy pszichotikus, vagy nem tudom, mit gondolnának. Úgyhogy na ez nagyon fontos, hogy nekünk nyugaton ki kell találnunk, hogy mi hogyan legyünk spirituálisak. Ugye meg kell alkotnunk, hogy megfeleljünk ezeknek az elveknek, mondja?
A Bibel könyvében van egy az alászáj és a felemelés.
Igen. Deszcendens, aszcendens.
És a nyugati kultúra az gyakorlatilag az alászáj és a felemelkedőnek a feladata. Tehát a fizikai világot átnemesíteni.
Igen.
A keletében nem foglalkoznak az eszállat meg.
Igen. Azért ott is kapitalizálódnak. Igen. Jó. Na, mit mond Maszló az önmegvalósító emberről? Még ezt nézzük meg. Ugye ez egy következő témája, amit kutatott a piramison túl. Szépen megtaláltok itt leírva, méghozzá 10 pontba foglalja össze, és foglaljuk össze, hogy is él az ilyen, és működik. Egy. Fokozott éberséggel él, fokozottan jelen van. 2. Elfogadó. Elfogadja magát és a többi embert. 3. Spontán. 4. Kreatív. Megoldáscentrikus. Filozófiai mélységű. Autonóm és független. Ellenáll az enkulturációnak. Tehát, hogy a kultúra begyűrje. Kulturálisan független és kreatív. Magas szintű emberi kapcsolatokban él, több csúcsélménye van, mint egy átlagembernek, és megváltozik az időélménye, összemosódik a munka és a szabadidő. Tehát ez a hagyományos dihotómia, ez átalakul. Mindegyikre egy kicsit mondok. Hatékonyan észleli a valóságot, az első pont. Ugye? Azt jelenti, hogy éber, mivel az a sok szükséglet, ami a pörög, az úgy megnyugodott, ezért van ideje itt lenni. A jelenben figyelni, észlelni. Az ilyen embereken érezhető, azt érzed, hogy úgy veled van, közvetlenül itt van. Egy friss itt és mostban való jelenlét, egy praktikusság, praktikus döntőképesség versus filozofálás, játszmák, stb. Jó? Tehát egy jelenlét, egy frissség, és éberen észreveszi a finom emberi történéseket, meg a saját belső történéseit. Elfogadja magát és a többi embert, elfogadja az események alakulását. Ugye, ez talán a taoizmus a legjobb a spirituális rendszerek közül, aki azt tanítja, hogy van a törvény, és az a bölcs, aki engedi, hogy a törvény élje önmagát. Azt mondja, hogy a szabadság az azt jelenti, hogy engeded, hogy a törvény, az áramlás kiélje önmagát, és nem állsz ellen neki. A kamasz azt gondolja, hogy a szabadság az, hogy mindig az van, amit én akarok, ugye? Mindenkivel ellen, meg ezért, és akkor leszek szabad, ha ezt el tudom érni. A megbölcsült pedig azt mondja, hogy ha ezt elengedted, akkor leszel szabad. És hogyha engedj, ha a dolgok maguktól alakuljanak, és annak egy szereplőjeként táncolod ki a sorsnak a táncát. Na ez a fajta sors elfogadás, természettörvények elfogadása, önmagának az elfogadása van itt. Ha eljön hozzám valaki terápiára, az első dolog, hogy megkér, hogy szereljük ki belőle a szarságait. Ugye? Figyelj, rájöttem, hogy van bennem az, hogy ezt le akarom tenni. Nagyon jó, sose fogod. Az út az, hogy elfogadod, hogy van neked ilyened. Jó megismerni, rugalmasan tudni kezdeni, és elfogadni, hogy a részed. Ugye? Szörnyű rossz hír. Szörnyű rossz hír. Azt hittük, hogy ki lehet szerelni, ami rossz, berakni, ami hiányzik, és csak jó. Nem. Az önelfogadás ezt jelenti. Tehát önelfogadás nem azt jelenti, hogy csak jó vagyok, és azt elfogadom, az könnyű, hanem megismerem az összes oldalam, meg tudok vele élni, megszelidíteni, integrálni, és az egészet elfogadni. Tehát egy önmegvalósított embernek ugyanúgy megvan a hülyessége, ugyanúgy szaros a segge, úgy szépen mondjam. Ugye? Míg sugárzik az orcája, a másik oldalon más a helyzet. Nem csak bele problémát, egy, kettő. Ettől nem nagyon akad bele az emberekbe, vagy szóval fölismerésre rakja. Oké, spontaneitás. Ugye a mesterkétség elillan, a nehézkesség elillan, egyszerű, közvetlen spontaneitás van jelen. Ahelyett, hogy végigverné a lefixált elképzeléseit, amit eldöntött, a helyzet változik, elengedi, alkalmazkodik. Tehát spontaneitás. Kreativitás. Sémák helyett új és új ötleteket hoz. Ugye a munkájában kreatív, alkot, teremt, színesít. Játékosság, alkotás van jelen. Megoldáscentrikus. Egy adott helyzetben ez ilyen emberek gyorsan és tisztán döntenek. Ugye? A tökölődés, szarrakodás, bocsánat, helyett egyszerű, praktikus átlátás, döntés. Nem szeretik a redundanciát, a húzatást, a fölösleges köröket, és ők maguk sem bocsátkoznak ilyenekbe. Filozófiai mélység, gondolkodásukban megjelenik egy mélyen szántás, tipikusan az erkölcs és a lét az, ami foglalkoztatja őket. Tehát azon vannak, hogy ők maguk erkölcsösen éljenek, és hogy olyan dolgokat csináljanak, ahol segítenek másokat erkölcsösen élni. Egyetemes erkölcs, a lét értelmének a képviselése az, amivel foglalkoznak, bármi is legyen a dolguk. Ők a létet értelmesnek látják, tehát nem úgy érdik meg a földet, mint büntető tábor, meg kicseszés sorozat, meg mit tudom én mi, meg a rendszer áldozata, hanem úgy érik meg, hogy milyen értelme van, az értelme az emberi értékek, az erkölcs, stb. A küldetés, megvalósítás. Függetlenek. Mások kötelékeiből, játszmáiból függetlenné vált. A szeretet kapcsolat náluk nem függés. Ugye nem a szükség vezérli, hanem a relaxáltság, a itt és most való belenyugodottság. Ezért egy szeretett kapcsolat az mentes a nyúlós, ragacsos szálaktól. Én határok tiszták, nagyon fontos, kontúrosak. És ennek a személyek önmeghatározottak. Tehát autonomitás azt is jelenti, hogy te mondod meg, ki vagy, Judit, te határozod meg magadat, ezt, van egy olyan szakasz az életednek, amikor ezt kiérleled, lehet, hogy hónapok vagy évek, de hogy egyszer csak eljutsz egy olyan pontra, hogy belülről, magad által, érzésekből, mindenből kihozva fogalmazod meg, hogy ki vagy és mi a dolgod, és onnantól tök mindegy, hogy más ez szereti vagy nem, nem érint. Az embert addig érintik a többiek, amíg átadjuk a meghatározás kontrollját, ugye? Tök jó vagyok, de nézem, hogy többiek is így gondolják-e. És ha ők nem, akkor összeomlok. Vagy addig nem tudok jó lenni, amíg vissza nem igazolnak. Önmegosításnál az, hogy belülről rájössz, hogy miért vagy jó, miben vagy jó, megtapasztalod, és onnantól függetlenedsz a kritikáktól. Ez nagyon fontos. Persze kellenek a visszajelzések, az ilyen emberek nagyon szomjazzák, sőt kérik a visszajelzést a barátaiktól, azért, hogy fejlődjenek. Ez egy nagyon érett pozíció, tehát amikor a visszajelzésre az a reakciót, hogy egy kritikára, nem pedig a védekezésre, nem a stb., hanem beengeded, látod, hogy mi az ő vetítése, és mi az, ami tényleg, és megköszönöd, és tök jó, hogy tudsz fejlődni általa. Tehát ez a fajta reflektív kapcsolat, amit fönntartanak. Kulturálisan függetlenek, tehát mindegy, mit mond a világ, a konvenció, mindegy, mit ír elő a magyar állam, vagy mit mond az EU, hogy most minek kéne lenni, te csinálod azt, ami belső meggyőződésedből a tiéd, mondjuk. Illeszkedsz ezekhez, de ha esetleg más gondolsz, vagy akkor azt csinálod a magad kreatív merészségével. Ugyanis egyetemes értékeket képviselsz, amikor itt jársz. Tehát mindegy, mit mond aktuálisan a Magyarország, vagy az EU, vagy a családod, a mögöttes embere, egyetemes emberi értékről működsz, ahonnan független vagy, ugye az előtér játékától. Náluk van egy globális érzés, tehát egy autonóm, önmegvalósító ember gyakran nem elsődlegesen magyarnak érzi magát, hanem földlakónak. Nem amerikainak, hanem föld állampolgárnak. És van egy ökológiai érzékenység. Egyetemes erkölcs, ökológiai érzékenység, globalitás érzés. Ugye ezek miatt független a adott kultúráktól. Emberi kapcsolatok. Intimitás, valódi intimitás tud kialakulni. Közvetlen, melegszívű személyek, általában ők. Fontos, hogy azt lehet látni náluk, hogy kevesebb emberrel állnak kapcsolatban, mint régen. Tehát csökken az emberi kapcsolatok száma, viszont bemélyül. Tehát kevesebb ember mélyebb kapcsolatban, tisztább kapcsolatban, mint sok haver, sok barát, felszínes játszmás kapcsolatban. Ez egy átalakulás szokott lenni ebbe az átmenetbe. Az ilyen típusú ember nagy hatással van a többiekre általában. Tehát ha beszélsz vele, akkor érint, hat. Pont. Tehát nagy hatással van a környezetére. Sok embert az döbbenti meg, hogy ilyedig mindenki palira vettem, őt nem sikerül. Ugye? Tehát ő az első ember, aki nem sétál bele az utcáimba. De érdekes. Sőt, most vettem észre az utcáimat, azáltal, hogy valaki nem sétált bele. Ezáltal szembesülök azzal, hogy mit is csinálok, hogy ő kívül marad. Ha egy ilyen emberrel találkozol, aki kívül maradt a te legmélyebb stratégiáidon, és kontroll stratégiáidon, akkor tudhatod, hogy valószínűleg erről van szó. Ezt másképp nem lehet megcsinálni, csak a független autonóm, hatos szintű, ahogy majd hívjuk a Wilbernél. Jó. Több csúcsélménye van az önmegosztó embereknek. Tehát extatikus pillanatok az életben, több spontaneitás és csúcsélmény. És mivel a saját dolgát viszi, ezért átalakul az az élmény, hogy van a munkám, aztán hazamegyek, és van a szabadidőm. A munkámhoz vagy nincs közöm, vagy utálom, vagy félig van közöm, vagy kicsit szeretem, de nagyrészt a főnök kedvét csinálom meg, hogy talán ismeritek ezeket. Aki nem a szerencsés, és lehet, hogy már élőfele jár. Tehát itt ugye ez nincs, itt azt csinálod, amit te definiáltál, amit te hoztál létre, abból keresed a pénzed, azt csináltad meg társadalmilag, legalizáltál. Tehát akkor teljes, hogyha nem sutyiba ugye maszkokat húzva csinálod a dolgodat, hanem az legalizáltan csinálod. Amerikában úgy hívják az ilyen embereket, hogy kulturális kreatívok. Tehát azok a személyek, akik a kultúrában a kreatív megújításokat végzik. Jó, tehát így időélmény, munka és szabadidő átalakul, így összemosódik kvázi. Mondjad! Így van.
bevezetik ugye a kosarításba, tehát ott vannak a játszlázások, vagy
a te munkádban.
Én legalább, mivel egyet rengeteg emberre dolgoznak, együtt nekem folyamatosan játszlázás, és igazából a kérdés az lenne, hogyha én nem is szeretném, vagy le akarom tenni, vagy nem akarok bemenni, akkor ez így, tehát néha úgy érzem, hogy így fogok, tehát a kapcsolatokat rontja, hogy én nem megyek be rá a játékba, vagy nem akarom, vagy pont azt, hogy nem csomagolom mondjuk a véleményemet, vagy is, mint hogyha belemennék.
Értem. Akkor hagyd abba ezt a munkát.
Hogyan kezeled a akármikor, ha dolgozom este, vannak a negatív visszakapcsolás, vagy visszajelzés, vagy bármi, mert mondjuk egy másik ember, aki nem akar magával foglalkozni, vagy nem is jut rá ezekre a rendszerekre, vagy lehetőségekre, ugye rosszul reagálja le a másságot, vagy azt, hogy van, aki máshogy
szeretné. Nem partner abban, amit te akarsz. Igen. Igen. Tehát akkor döntsél, hogy benne maradsz egy ilyen megalkuvós, téged azon a szinten tartóban, vagy váltasz. Ez két dolgot igényel, Veronika. Az egyik az, hogy te magad tud, mit akarsz. Azon túl, hogy pénzt keresse, stb. Tehát, hogy dolgozok valahol, hogy ugye fönntartsam magam. Tedd meg azt a kanyart az életedben, hogy kidolgozod, hogy te miért élsz, és mi a küldetésed, és mit akarsz. Ez lehet, hogy egy korszak lesz, lehet, hogy hónapok vagy évek, vagy akár 10-20 év, tehát nem kell holnap után hétfőre ezt gyorsan megoldani. De ha fejlődni akarsz, akkor ez a következő lépés, és ha már te tudod, mit akarsz, akkor ez ilyen szilárd. Tehát bárhova mész, ott van egy mutató, ami mutat, és úgy könnyű neked majd új módon együtt lenni az emberekkel. Ez az egyik, ami kell hozzá. A másik, egy kis kommunikációs tréning. Tehát, hogy tudjál úgy beszélni az emberekkel, hogy ennek a színnek van egy hozzátartozó beszédstílusa és kommunikációs stílusa. Fogunk, ezt fogjuk tanulni, ezt hívom én úgy, hogy tiszta kommunikáció, TK. Igen, amivel egyszerűen tudod elmondani, hogy ki vagy, mit akarsz, és megkérni a másikat arra, amit akarsz, úgy, hogy közben megvan a összehangolódás és a jó érzés. Ugye, tehát harc helyett együttműködés feeling. Pontosan. Pontosan. Azt, hogy ezt a szitút meg tudod folytani, azt még nem tudom. Ez majd kiderül. Megajánlani lehet. Tehát te fölajánlhatod, hogy megfordítod a szituációt, de hogy fog kisülni, annak a 50%-a másikon múlik, ugye? Amíg nem tudod megajánlani, addig kb. 0% van a hatalmad, vagy 10. A hétköznapi világban kb. Ennyi a kompetenciánk. Tehát én komolyan gondolom, hogy egy külön tréning ide menni. Tehát ez a lépés oda az önmegvalósító rekeszbe, vagy a Wilberi létrán a 5-ösről a 6-osra, elméletileg tök jól értjük. Szerintem mindenkinek voltak ilyen pillanatai. Tehát rögtön tudunk kapcsolódni hozzá, hogy az életed arról szóljon, lehet, hogy egész élet erről szól. Ugye? Vagy egy 20 év, vagy 10. Tehát, hogy korszak. Egy-egy lépés egy szinten, az valóban egy korszak. Vagy ezen a sémán, amin itt voltunk, ugye normálból önmegvalósítóba, hogy az egész személyiséged oda berendezkedjen, elhelyezkedjen, átszokjon, tréning, korszak, gyakorlás, stb. Ez nem tudom, kielégítő válasz? Kielégítő.
Igen, ez így, hogy mondjam, ez a mai nap vendég, így sok hozott és felmerült kérdés, hogy sorba adja meg a
mellettokat. Aha. Igen. Köszönöm szépen.
Még ez
ebéd előtt mi a kérdés? Igen.
Hogy az alsó négy szint, az feltétele az önmegvalósításnak, vagy ez ilyen oda-vissza?
Feltétele.
Mindenképpen? Mert hogy most arra gondoltam, hogy ugye itt mindannyian vagyunk, akiket így érdekel, így spirituális, transzcendentális, ilyesmi, és akkor
Tehát ezekkel így foglalkozunk, utána olvasunk, stb. Tapasztaljuk valamilyen szinten, és akkor szóval ezek segítenek ahhoz, hogy az alsó négy dolog valamilyen szinten így megvalósuljon.
Igen, ez egyetértek.
Megvannak a fizikális dolgok, dolgozok valahol, van valahol laknom, de mégis van igényem jobbra.
Így van, igen.
Itt olyan ilyen spirituális felismerések, vagy valamilyen ilyen megtapasztalások által úgy döntök, hogy nekem ez megfelelő. Uh-huh. És akkor ezáltal így esetleg könnyebb.
Igen, tehát lehet, hogy te megérkezel a megnyugvás, a jó lakottság, a kielégülésre az összes faktorban, ahogy most élsz. Tehát erre mondtam, hogy van akinek kastély kell, van akinek egy 30 négyzetméter, hogy megnyugodjon. Ez szerintem már egyéni nevelés. Tehát ha mondjuk egy jómódú családban nőttél föl, ahol azt szoktad meg, hogy nem tudom, 6 szobás lakásban laktok, akkor lehet, hogy egy 2 szobásban szenvedni fogsz. És hát basszus, ha neked ez az előhúrozottságod, akkor csináld meg a 6 szobást, hogy neked ettől nyugszol meg. Ha meg tudsz nyugodni 2-be is, vagy 1-be, akkor megnyugodtál ott. Tehát, hogy nyugodtan a humanisztikusságban azt, amit a pszichoanalízisben bajnak tartunk, és próbáljuk átalakítani meg a többibe, elfogadjuk. Az a kiindulás, hogy ahogy most vagy, az jó. Persze van múltad, az beprogramozott tanulás tudatalatti, az egész éljük rá, hogy oké. Okay. És innét építkezünk tovább. Mondjad?
Kérdések, hogyha elkezdesz spirituális utat járni, de még nem vagy megelégedett a szükségleteiddel, azok az élmények visszahathatnak arra, ugye, hogy meg
lehet, hogy megelégedj. Igen, igen. Igen, így van, így van. Ez abszolút, igen. Tehát föntről le, átmossa. Igen. Igen.
Én azt gondolom, hogy valaki nem elégedett, és én az nem biztos, hogy spirituális úton fog járni, hanem azon gondolkozik, hogy ez lesz valamit, nem?
Mindenféle van. Mindenféle van. Valaki elkezd mágiázni, hogy legyen több pénze. Az is oké. Okay. Igen. Szóval a ittenre meg az ittenre azt gondolom, hogy ha átalakítod az életedet, mondjuk önmegosztóra, akkor intézd el, hogy ezek is bevonódjanak. Ugye? Tehát ha úgy tudsz majd pénzt keresni, hogy ilyen emberi kapcsolatokban vagy közben, akkor van megcsinálva az a dolog. Ha nem, akkor nincs megcsinálva. Tehát ha mondjuk festesz nagyokat délután 6-tól 8-ig, és ott kiéled magad, és egy uncsi munkahelyen, állarcokban, emberi szobás nélkül dolgozol, hogy ezek megjelenek, akkor nincs megcsinálva. Akkor van egy ilyen életed, és abban van 2 óra, amikor ezt az állapotot éled. Tehát egyszerűen az van, ami van. Hogyha úgy töltöd a napjaidat, hogy ez ilyen szinten működik, akkor az van. Úgyhogy le kell fordítani, időbefüggő transzlét, lefordítani egy szintet az élet területeire, hogy ezzel a tevékenységemmel hogyan vannak ezek is meg. Ezt már a Bencés hozzárakás személy szerint én ezt tudtam így évek alatt ki ötölni ezt a szemléletet, ugye a Maszló körül.